I stood there in the fog, illuminated by the taxi's headlights, waving goodbye. Engulfed by the darkness behind the glare, she was gone. We had only just met, but we had spent our short dinner gripping each other's hands, oblivious to the chattering people around us, to the white tablecloth stained with beet juice and red wine, to the crumbs of bread that had chafed the sides of our hands, to the next course placed before us at this social event. I plucked a stray strand of hair caught between her eyelashes. Saying goodbye to her so quickly seemed unfair. I needed guidance. Read my book, she said. We are the same story. There's this house. It's in Canada, or in Transylvania, or Hungary, or in New England. The house is made of wood or stone and has many rooms. It's the kind of place you would describe as rambling. It seems to spill out in all directions. Rooms lead to rooms, hallways to hallways, from cellar to attic. It's been in my family for centuries. The house is in a town where my family has always lived. Actually, we are the founders of the town. The residents look up to us. When national holidays come around, we place the flag of our homeland out over the door. The wind flutters the fabric, and when we look at it, we feel proud. The rooms of the house are filled with books, furniture, and objects. Look at this delicate cup and saucer. Aren't they beautiful? My mother got them when she and my grandmother were refugees in... So here's this cup and saucer. Aren't they beautiful? My mother got them when she helped organize the festivities for the local church's 300th anniversary. 300. Does that sound old enough? Or should it be 500? And this hand mirror, my grandmother's most prized possession. It was given to her by her brother before she slipped across the closed border in... No way. So forget the mirror. It's just a pretty mirror with a silver handle. And here's my room. It has white lace curtains made by my great aunt after her citizenship was revoked because of... But let me show you this instead. Look, you can see the river from my window and those trees. The fog hovers around the trunks on chilly days and the crowns of the trees float like disembodied heads. Run your hand along our beautiful 18th century chest of drawers that my great-great somebody made by hand. And here in the top drawer are all my family's passports and papers and green cards and re-entry permits and visas and... Oops, wrong drawer. Let's try this one. Ah, this is what I was looking for. Our family's seal and embossed stationery and Bible inscribed in calligraphy with the names of all the owners. Isn't this place lovely? Wouldn't you just love to live here? It is my home and always has been. It will always embrace me, welcome me back if I should ever stray, which I never will, of course. I sit in a train compartment or in a car with the rain pattering on the roof, or perhaps at an airport. I hold my 3,000th plane ticket, zip up my 20th suitcase, enter my 5,000,000th hotel room or temporary residence where I will spend one day, 12 days, 76 days. I think of the dinner she and I spent together. I need guidance, so I hug her book to my chest as I wait in line, fill out forms, show my passport, wonder if I really do have anything to declare at customs, and long for the clean, cool, white linen sheets of my room in that imaginary, rambling house, the home I always longed for. I place my hand on the blue cover of her book. It is clean and cool. Instead of a quilt in my non-existent home, the pages of her books are the white linen sheets I lie back on. Her book is my window. The lines on the page, those tree trunks, encircled by fog. I wait for my flight to be called and snuggle into the down of her words. Quote, I ventured forth to arrive and arrived in order to venture forth again. Unquote. Yes, I travel with you, my guide. I give you my hand. Lead me. I have a nightmare, or is that word too much? Let's try again. I'm in Frankfurt, I'm in Stuttgart, Hideglut, Budapest, Oradea, Augsburg, Skukumchak. I'm in Vancouver. I have a dream about my rambling house. It is perched atop a steep hill. Like a tree, it has grown roots. The slopes of the hill are muddy. Rain has washed away some of the earth, so that the house's roots stick out from the wall of soil. I can see the wind tearing the flag over the house's door. I'm sliding down the slope. I clutch the roots of the house to keep from slipping further. I hear my guide speak to me in a language I don't know, but I understand her words. She tells me to let go of the roots and slide down. I open my eyes and don't know where I am. The light slants at an unfamiliar angle. I see her book on the night table, on the floor, beside me in bed. My place held by a tattered boarding pass. I illuminate the page with my cell phone and read, quote, "We were always packing. Our suitcases lay there under the bed, on top of the closet, in the narrow hallway. Of course, no one asked me. It was the others who decided that we had to leave. My parents, circumstances. You're coming with us." So I went, into the unknown. From one temporary state to the next, all throughout my childhood. A suitcase is a symbol, and only secondly, an article of use. The stigma of nomads, unquote. It seems that each week I go to the goodbye party of someone moving away. I want to shake them and say, what are you doing? Do you want to spend the rest of your life dragging a suitcase around, getting your passport ready, never knowing which key goes in what lock? Discontent with their lives, hoping to find the great answer or the great escape somewhere else. They ask, why don't you leave too? Do you like your life here? You might have a better chance at things elsewhere. I laugh, are you kidding? This is my elsewhere. This is the place I emigrated to. This is the place where I'm trying to unpack my suitcase as if I could only figure out where they open. Just shut up and let me find the key to my centuries-old house. Can't you understand that, quote, a giddiness seizes me if I see a dirt road lined with acacias, a wedge of the Great Plains, or a small square bordered by ground floor houses? Something within me cries, here, unquote. This is the place I want to try and stay. It's the place I might dare call home. Look, here's my guidebook. My guide already knows the life of wandering I have led up till now and the choices I will try to make to stay in one place. And no, that's not a plane ticket hanging out of my purse with a flex-sized bag of liquids. I'm not going anywhere. Take a look at my Facebook page. See what it says? It says hometown. Oh, it's blank. Wait, let me type in the place I was born. Vancouver. But I hear my guide whispering in my ear, holding my confidence in check. It was a complete accident that you were born here. Oh, right. Just because Vancouver happened to be the momentary gathering place for my immigrant parents and grandparents, should I be so bold as to call it my hometown? Okay. Backspace. Delete. How about the place where I spent my childhood? Which childhood? The one in New Haven, the one in Brooklyn, in Budapest, in Waterbury, in Watertown, in apartments B7, B10 on Post Street or Woodbury Road, or wisps of days spent with relatives in Pishton, Surrey, North Vancouver, Kelowna, Burnaby, or where I had my long-lasting deep friendships in 8 different schools? Quote, I lived the life of adults and had no friends my age, unquote. Once the wanderer's injection enters your bloodstream, you must know that if you try to make friends, they will either resist because you, A, are new and have not been a part of their past memories, B, are a foreigner and therefore have not shared the experience of their homeland, C, don't look like a foreigner but actually are, because invisible ties in a strange language tether you to a different culture, one that is entirely foreign to most, not to mention that, D, by the time you make friends, you're packed up and gone again. Oh no, wait, I'm being negative. Stupid Facebook, how dare you incite me? Of course, people love to travel, see the world, meet new people. Everyone wants the life I've lived, the life of travel I live now. It's exciting. It's why my parents, in their 60s, still can't stay put, never unpacking their moving boxes. It's why my little half-sister is living in her 5th country now, and she's not even 7 yet. Sorry, there I go being cynical again. You travel so you can arrive home again. But what if there's no place you can go to as home? If home is just a place where you keep your stuff? Let me just put down parents and suitcases as hometown. There, look, even my guide's book agrees. Quote, you are your own home. You are your home, whether you are on the road or not. My father, mother, the suitcases and me, this was our world. Except that it was impossible to hang on to my father, mother, and the suitcases. And so I sought out the only home that offered itself, unquote. Here's her book. You should read it too. It's the narrative of someone who's gone before me and knows what awaits. It's the story of someone who has turned the wanderer's injection in her favor. I grip her hand as she carries me through her life, page by page, teaching me not to blame history, circumstance, discontent, money, or an occupation that always sends you forth. Check out my Facebook page. It says, hometown, parents, suitcases. Currently lives in self. The self, an ever-changing constant. I enter the apartment I happen to live in now. We never renovate it, never fix it up, because we're always about to move. Here is a room. It has a view of trees. And here are some boxes. They hold my childhood. Inside the boxes is the tactile proof of my memories. Is that what home is? Is an 18th century chest of drawers home? Here I've got albums with old pictures of my family. I have a collection of assorted wedding rings and keepsakes from the dead. Are they home? The boxes may not be my big rambling house, but they might lead me to understand that my ideal of home is a coveted dream I might not actually want. I look in my guidebook and you know what it says? Quote, I will never know where I actually belong, so I settle for momentary happiness, unquote. My guide knows I don't need to hold onto the roots of that imaginary home. But can I let them go and accept that home is the sum of everything, past, present, and future? They are the strands of my hair. They are the toes of my feet. They are the chalk smell of my classroom in fifth grade. They are the home button on my laptop keyboard. They are the asphalt under car wheels. The air that lifts planes' wings. They are the sight of fog hovering at the base of trees in an Estonian forest or in a Slovenian mountain or an Idaho plain. They are the feel of crumbs on a starched white linen tablecloth, damp with red wine. They are the taste of the beets on my plate. They are the sound of silverware at a social event at Schloss Solitude, where the castle is filled with artists living the urban nomad lifestyle like me, clutching suitcases and plane tickets and cell phones that link them to people they love, tapping out emails and updating Facebook statuses, homesick, perhaps. Home is the strand of hair I pluck from the eyelashes of my guide. Irma, thank you for pointing the way. I lie in bed under the slanted roof in a temporary bed. But no matter where I am, the place I happen to be is where I spent my childhood. It is the country I can call my home. It is where I eat bread from wheat reaped by all my ancestors. Here is the 500-year-old church I helped build. Here's the cup and saucer my immigrant mother gave me. The tea I drink from it tastes exactly like home. Thank you for the quotes from Irma Rakuza's book, Mer Mer. Thank you.
Jó estét kívánok! Hát én nagyon örülök. Egy szót sem tudok angolul, de én az elbeszélést előre megkaptam és elolvastam, és gratuláltam is a szerzőnek. Nagyon szép a fordítás is szép, és igen lényeges, hogy a fordítás jó legyen. Most nekem egy régi versen jutott eszembe erről. Azt hiszem az életérzését ezt kifejezi, könnyen le lehet fordítani, hogyha nyers fordításban is. Azt mondja, hogy sóhajtás. Sóhaj, egész pontosan. Lehet fordítani. Sóhaj. Ó, akinek háza s hazája valahol a befagyott óceán Kanada és Izland közötti jégmezője fölött egy szinte állni látszó idegenfelségi erő repülőgép. Mondjam el még egyszer, hogy könnyítsen. Ó, akinek háza és hazája valahol a befagyott óceán Izland és Kanada közti jégmezője fölött egy szinte állni látszó idegen felségjelű repülőgép.
Most én olvassak? Akkor... Azt mondja, vannak vidékek. Soha. Ne ticsék oda nyugodtan, én majd alámozom. Ne igazán problém. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édes ízesül, vannak vidékek legbelül.
Szavak sarjadnak rétjein, gyopárként sziklásbércein, szavak kapaszkodnak, szavak, véremmel rokon a patak. Szívemben csörgetett csobok télen, hogy védjem, befagyok. Páncélom alatt szintfogat, jeget pengető hangokat. Tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim s őseim vannak vidékek. Viselem akár a bőrt a testemen, meggyötörten is gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édes ízesül, vannak vidékek legbelül.
És itt szembe süt a fény, nem oda, hol. Itt kell lenni, és az... Nézzük meg, hogy melyik volt a másik. Örmény sírkövek.
Vannak vidékek, hova már utat, csak régi, csak romos templom, s régi név mutat. Örménykert, zsidósor, székelytelek, örmények, zsidók, lakták, székelyek, s akad még itt-ott ki a néhai honosokról, tud ezt azt mondani. Vannak vidékek, ahol csak a hand tudhatja már, hogy kinyugszik a land. Régen kikorhat fejtől a kereszt, a zsidók már ne itt kerest, s kiérti már a megmokosodott márványon az örmény feliratot. Vannak vidékek, ahol a sírlapok négy sarkába finoman faragott négy levelű lóhere mélyedés, századok óta nincs egy repedés. Első csöpöt és harmad csöpöket gyűjtögetnek az örmény sírkövek. Vannak vidékek, ahol a madarak a temetőben oldják szomjukat. Ha szárasság van, vagy éppen aszály, a gaz felverte, mohos sírra száll, iszik, s hálából, mikor égre kell, a holtakért a madár énekel. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol csak keserű, lapi tenyészget, sanyarú sorsú emberek szomorú szemébe alig pislogó, mindegyre ellenlobbanó fakó reménység révedez, hogy egyszer mégis vége lesz. Fekete kendők, kalapok, pergamen arcok alattuk, mint a kezek a térdeken ülnek maguk is félszegen, a velük rozzant egy rokon megszobasodott padokon. Ülnek, akár egy metszeten, Mexikóba vagy messzi fent, Vancouver jó lábam gyöpén, indiánokat láttam én, így ülni ilyen révedőn, reményt már alig rebbenőn, térdükre ejtett két kezük az életünk, azért mentem oly messzire, belém döbbenjen, mennyire indiánosodik szemünk, tekintetünk, akár egy temetés után telő, vasárnap délután.
Ez a címe, igen. Ez egy rövid.
Vannak vidékek, ahol a fölösleges kutyas macskakőköket vízbe ölik, vagy elevenen eltemetik. De mielőtt még a szemük kinyírt volna. Most ugye? Vannak vidékek, ahol a várótermekben éjszaka a félhomás a bűz füstjéből, mintha tűz farázsolna föl félnomán, éjfél utáni nyel, verít, üti fel távolát. Zipkok, jajgatás, röpködés, arany és kivert fogóröhögés, fölkúszik a falon, a mennyezetre hág, elnyomja a kinti tolatózakotát, elhessenti a rövök mozdonyfüttyögést, nő és feszül már-már a tetőműtverést. Köpenyed mögül félve ki lesz. Látom más kicsit, hogy vajon mi lesz. Mondjuk 2-3 század év után a Szent Mihály templom gótikus ablakán lábuk lógázva szent és serlegét köszöntik egymásra, akárcsak az elém leharapván a flaskapokot. Testvéreim, cigányok, igyatok és isznak. És amíg gurguláz a szesz, kikilesve fogózzót kereszt. Se Péter, se Máté, csak János van jelen. Fölvisít egy csecsemő hirtelen, majd két marokra fogja a tömöt, elé budjantott gyönyörű csöcsöt, szívja, mintha szeszt. az éjfél utáni nyelv, bozontos, nem látok jó sajnos. Szívja, mintha zesz, óriásan ő lehint illázalott a csecsemő, az éjfél utáni nyelv, bozontos, busa és nagy étvágyú Krisztusa.
Elnézést kérek. Én sem. Kísértes szókkal.
Vannak vidékek, ahol a szerelem akár a harmat az árnyékos helyen tavasztól őszig őrizgeti magát. Szerény hasonló, de illik rám sterát. Félszeg is, mint az iménti asszonánc, de időt jelző, mint arcunkon a ránc. Vannak vidékek, ahová nehezen, vagy el se jut a környezetvédelem. Kimossák sóit, kasza is fenyeget, csupán a harmat táplálja a gyökeret. Tisztások széle, éjszakos vízmosás, ha annak vennék, hát legyen vallomás. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradnunk, a kezemben a kezed és a viseltes szónak is halva van. A fél árnyékba, s ha nem is boldogan, száríthat szél és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad.
Több szempontból is a fesztivál egyik leginspiratív párosa ez a mostani, akivel beszélgetetek. Több szempontból is gondolom ezt. Az egyik ugye az, hogy keresztese lehetett volna a témához jobb párost választani abban az értelemben, hogy egy kétnyelvű fiatal hölgyszerző és egy kisebbségi élő klasszikus mester, aki mondjuk a erdélyi kisebbségi hagyománynak egy olyan hiteles képviselője, azért is citáltam és hoztam be Tamási Áront a szemben a Vasalbert és Nyírő hagyományjal ebbe a konferenciában, mert Kányadi Sándort gondolom a kisebbségi vagy a határon túli magyar irodalom európai ágának vagy európai hagyományának a megtestesítőjének. Tehát én úgy gondolom, hogy az ő életművében egyesül ahogy a verseiben is, ugye most felolvasott verseiben hallottuk, az örmény, zsidó, üzbég, magyar, szász hagyománynak a jelenléte, és ezt az indián is mondja természetesen. És ami gondolkoztam, hogy lehetne kezdeni, vagy mi az, ami összeköti őket mégis. Az első szempont, ami eszembe jutott, az, hogy a Ildikó szövegében ugye úgy kezdődik a másik bekezdés táján tulajdonképpen a kifejtés, hogy van mondjuk egy ház. Ez a fajta mesélő kedv, ami őket az én szememben a legszorosabban összeköti, a fantáziának, a mesélőkednek, az elmondhatóságnak valamilyen tudata. Ugye a Kányadi teljes ciklust írt a Vannak vidékek kezdettel, szinte egy kötetnyi ciklusról van szó, amelyik mindig az állandóságnak és a variabilitásnak a stílus eszközeivel él. A Noémi pedig mesél, 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 és fikcióként teremti meg a hazát. Fontos ez? Mennyiben fontos számodra, és mennyiben arról van szó, hogy nem elmondható máshogy, hogy mi számodra a haza, csak ilyenfajta elképzelt, lehetséges fikciókon keresztül. Jól érzékelem ezt?
Jól érzékeled, de az írás az eleve ilyen, hogy újból és újból megteremted önmagad. Tehát, hogy ez a sok utazás, ez arra jó, hogy újból és újból kitalálhatod, hogy ki vagy, hol vagy, mit keresel itt. Megpróbálod megkeresni rövid ideig azt a helyet, ahol az otthonod lehet. És lehet, hogy ezért is lettem író, mert újból és újból minden írásban meg kell találnod az otthonodat, a hazádat.
Hogyha valaki egész életében tulajdonképpen az otthonát keresi, akkor nem válik-e szerinted olyan fajta értelemben idegenné a világba, hogy nincs egy fix pontja, nincs egy biztos pontja, hova hazamehet? Vannak-e neked ilyen fix pontjai?
Mondjuk úgy inkább, hogy próbálok keresni fix pontot. Jelenleg ez a fix pontom Budapest. De idegen lesz. Ez a fő bajom az, hogy a magyar, hiába élek már itt 20 éve, továbbra is kicsit idegennek érzem magam, de az a baj, hogyha visszamegyek Amerikába, ott is ugyanúgy idegennek érzem magam, hisz olyan régóta eljöttem, és hát okom is volt eljönni, tehát hogy nem ott éreztem otthon magam, tehát eljöttem. De az volt az érdekes, hogy tegnap itt volt egy, volt valaki mondta, hogy a haza az, ahol igazán fel tudod idegesíteni magad, és akkor arra gondoltam, hogy hú, akkor az lehet, hogy nekem Amerika, mert tehát ahogy a repülő beszáll a Kennedy reptérre, azonnal ideges leszek, és abban a pillanatban, hogy amikor elhagyja a földet a repülő, akkor megnyugodtam. Tehát akkor mégse ez a haza? Tehát, hogy vagy az a haza, ahol megnyugvást talál az ember, vagy ahol próbál megnyugvást találni az ember, vagy meg szeretné teremteni a megnyugvást? Nem tudom, ezek örök kérdések, amikre nem találok választ.
Új definíció született, a haza az, ahol kevésbé vagyok ideges. Sándor bácsi, neked mit jelent az ma 2012-ben, hogy kisebbségi költő? Jelent-e ez még valamit?
Ez soha sem jelentett. Meg kell, hogy mondjam, engem neveztek határon túlinak, élőnek, nem tudom, én soha az életben nem éreztem ezt a... Én nem azt mondom, hogy itthon éreztem mondjuk Budapesten magamat. Hát igazán az ember az ülőföldje, legalábbis maga a fajta ember. Ezért mondtam, hogy a fiatal szép kolléganőmnek elbeszéléséről az jutott eszem, ezt régen írtam ezt a verset, amit most még egyszer elmondok, hogy ó, akinek házas hazája, arról a befagyott óceán, Izland és Kanada közti jégmezője fölött egy szinte állni látszó idegen felségű repülőjét. Ezt én ott értem meg, mert én is jártam Kanadába is, hogy az, akinek ez lehet, az örökkön valahol levegőben lenni, sohasem a földön lenni. Most a szülőföld az, mert erre van egy, ami mindennél több, egyébként szerintem Magyarország határa nem annyi, hogy az állam határa ez lehet, de az ország határa az addig terjed, ez vallom, tanítom ilyen kicsi gyerekeknek is, addig terjed, ahol a legtávolabbi élő minőségi magyar ember él. Lehet az Új-Zélandban is, hogy azt mondják a többiek, hogy én milyen jó dolgozik ez, milyen jó csinálja ez a magyar. És ő meg úgy aggódva gondol itt a Kárpát-medencére, hogy hát vajon az otthoniak, hogy csinálják. Szóval ez egy igen lényeges dolog, hogy de otthon érezni, igazából van nekem egy ilyen verse, hogy mikor szülőföldje határát megpillantja, nem nehéz ezt lefordítani, azt mondja, a szívem Kolumbusz árbóc kosárból kiáltó matróza, mikor idáig érkezem, minden más táj csak óceán, ez itt a föld nekem. Így tudom, ezt ennyiben tudnám meghatározni a hazát, és azt, hogy hát attól még, hogy az ember érezheti a szomszéd utcába is idegennek magát, nem kell, hogy mondjuk hétvilágot bejárni. Vannak csodálatos pillanatok, amikor az ember otthon nézi magát, itt is, ott is, de igazából talán, de ez azt hiszem, hogy ahány ember, annyiféleképpen, mint ahogy az új lenyomatunk se, azonos, ez a hazaérzékelés se mondható, hogy ez így nem fixálható szerintem.
A haza határai ott vannak, mondtad, ahol az utolsó minőségi magyar ember élt. A jártál Svédországtól Dél-Amerikáig rengeteg helyen. Hol találtad a legmesszebb a minőségi magyar hazának a képviselőjét?
Úgy mondjam, mindenütt találtam ilyen magyar embereket. Mondjuk hát, hogy Dél-Amerikában, Buenos Airesben, hát az Rigi körbe, ahol hát, most mit mondjak, négyszer ennyi hallgatónak mond az ember, verset, vagy ők mondanak, és ahogy úgy kerültem, ugye, hogy van egy 55-ben írott versem, amikben van egy ilyen sor, hogy talán meghalsz anélkül, hogy látnád Rio de Janeiro, és hát írtak nekem levelet, jött egy küldött, azóta szegény már itt van a Farkasréti temetőben, 20 évesen ért egy fiatal ember, beállított Kolozsvára 81-ben, azt mondja, Benedek László vagyok, Argentinából, és annyi volt a fecs, hogy megnyomta így az erreket, és kiderült, hogy Benedek Elekapónak ódalági leszármazottja, és ott él, és szeretne meghívni a Zrínyi körbe, a Buenos Aires-i. Most voltam, ott voltam São Paulo-ba, azért hívtak, megmondom, hogy van egy ilyen sorom, hogy talán meghalsz anélkül, hogy látnád Rio de Janeiro-t, és erre azt írták, a Zrínyi kör magyar diák, mert ott egyébként, aki cserkész tiszt lesz, annak vizsgálatunk, érettségit kell tenni magyar irodalomból, zenéből és történelemből, és hát azt írták, hogy mi be akarjuk bizonyítani, írták ezek a kicsi cserkész lányok és fiúk, hogy be akarjuk bizonyítani, de nem halsz meg annak, hogy láttad Rio de Janeiro-t, úgyhogy így kerültem én oda, és az csodálatos volt, hogy az igazszó vízesésnél, meg mindenütt kirándulni voltam, és ez a Benedek László, az itt nyugszik a Farkasréti temető, 26 éves, a Rubik kocka fénykorában volt ez, 26 éves korában jött, és az hozta az édesanyja levelét, amelyik az volt, hogy most van először Európában és Magyarországon és Erdélyben a fiúk, és leírta, hogy ő kicsoda, ő mérnök az a férje, ő angol és spanyol tanárnő, és hát azért küldték hozzám a fiúkat, mert egyedül engem ismernek Kolozsváról, úgyhogy ez nagy dicsőség volt, úgyhogy ettől mindjárt honosultunk, és ez a László aztán ide is jött, itt házasodott, meg családot alapított, és itt szegényít nyugszik a Farkasréti temetőbe. A húga, annak 4 gyermeke van Buenos Airesben, most már a harmadik van itt a Balsi intézetben, nem magyar szóra, hanem ösztöndíjat kapott, pályázata, itt van egy évre, úgyhogy és nagyon jó kapcsolata voltam, mint mindenit, hát Stockholmban is, Finnországban is. Mindent azért azt szoktam mondani, hogy én mindenütt jártam ezen a földgolyón, ahol zömmel magyarok élnek. Meg kell mondjam, testvérem, hogy zömmel mindenütt magyarok élnek.
Ez a fajta útonlevés vagy világlátottság mégis azt mondja, hogy más jelentést tartományunk, mint a tiéd, amelyikben a haza vagy az otthonlét egy örökös útonlevéssel azonosulódik. És azt szeretném tőled kérdezni, hogy ez a fajta identitás, ez írói identitásodban hogy jelentkezik? Tehát amikor angolul írsz, akkor is a magyar irodalomnak kívánsz részes lenni, tehát az írói identitásodnak a kétnyelvűsége az hogy viszonyul az állampolgári vagy emberi identitásodnak a sokféleségéhez?
Elég ritkán írok angolul. Ezt a szöveget úgy éreztem, hogy angolul kell megírnom, mert így tudom a legjobban elmondani, vagy mit szeretnék. Általában magyarul írok, és bejön az angol nyelv, megérkezik az írásomba. Olyan szinten, hogy abszolút így mondat szinten vannak angol mondatok, és az írásaim is erről szólnak, hogy ilyen identitáskeresés, és nem csak azokról az írásokról, amik emigránsokról szólnak, hanem amúgy is, tehát amik csak Budapesten, budapesti szereplőkkel zajlik, az is abszolút, ez az identitáskeresés, ez abszolút előtérben van. De mindenképpen igen, tehát hogy, és azt gondolom, hogy most már lassan, hogyha angolul írok, akkor meg a magyar szüremlik bele.
Judikó, ahhoz a korosztályhoz tartozik, aki nem ismerheti azt a fajta szabadsághiányos állapotot, ugye a zárt határok világát, amiben te az életed nagyobbik részét leélted. Mennyiben feltételez örök kérdés ugye az irodalomnak a szabadság és az elnyomás? Ez a te életed tapasztalatában hogy mutatkozik meg? Tehát a szabadság állapota és az elnyomás állapota, mint az írói létnek a közege?
Hát elég furcsának fog tűnni, szóval én soha nem éreztem magamat se rabnak. Én szabad embernek, ha már a korlátokat kellett ismerni, mert olyan körülmények között éltünk. De, hogy úgy mondjam, az, ami most divat, hogy ez a összetévesztik a szabadosságot a szabadsággal. Hát ez nem különösebben szeretem ezt. És hát én például most Svédországban dolgoztam, és ott is az került terítékre, hogy hát én egy olyan országból, ugye Románia, Magyarországon keresztül onnan mentem, ahol nincsen sajtószabadság és nincsen, ezt akarták velem elfogadtatni, és akkor én azt találtam mondani, hogy nincsen vallásszabadság Svédországban. Hát majdnem bepereltek, de aztán én bizonyítottam, hogy még 70-es években bizony a luteránusok nem nézték jó szemmel a katolikusokat. És egyébként azt mondom, én azzal tudok egy... És amit én írtam eddig életemben, az mind az úgynevezett sajtószabadság hiányába írtam. Tehát akkor mennyire mondható? Az csak, hogy talán jobban oda kellett figyelni a mondatokra, és erről Thomas Mannnak Lotte Weimarba című írása szokott nekem eszünkbe jutni, az öreg Goethét föltámasztja, ugye, és a tanácsos úr reggelizik az ágyba, és behozzák neki a lapokat is, akkor már voltak ugye napi lapok is, vagy heti lap Németországon, és Goethét úgy ábrázolja Thomas Mann, hogy kicsit morcosan nézi az újságot, és azt mondja, mert miért utálom én ezt a drágalátos sajtószabadságot, mert csak középszerűséget szül. Hát azért testvéreiben fel van sok igazságban. És ez a szabadság és szabadosság közötti dolog. Gondosabban meg kell fogalmazni. Nem azért, mert a cenzurától félünk, attól kell, azt mondja, mindig bele kell kalkulálni, a cenzor is fél valakitől, annak is meg kell érnie. És hát őszintén szólva, tényleg nem éreztem annak a ilyen, úgy fogalmaztam meg, hogy nem merték azt mondani, hogy ez nem igaz. Én ezt, az, hogy bármit le lehet írni, bocsánat, nem lehet a családba se bármit beszélni, és bármit beszélni, és a még egy másik, a nyelvet tisztelni kell. És azon kívül a elnyomás, az lehet nagyon látványos, hát, hogy is mondjam, rettenetes, hát mondjam, én beszélek szabadságban, amikor például a feleségem azért volt bezárva, miatta volt letartóztatva, azért, hogy az egyetemet egyesítették, hogy egyetemi hallgatót, hogy majd szépen befűznek engem azon az ürügyen, hogy a feleségemet akkor engedik ki, ha teszem, azt én besúgó leszek. Hát ez nem sikerült. Én kiszedtem őt, és az egy nagyon csodálatos történet, hogy a rendőrfőnök, ez olyan viszonyok voltak a Kolozsváron, az 50-es évek vége felé, a rendőrfőnök, a kolozsvári rendőrfőnök egy magyar ember volt, az államvédelem főnöke az is magyar ember volt, és mind a kettő a Napsugár szerkesztőségben az egyiknek a felesége dolgozott ott, a másiknak szóval mind a kettőnek a felesége a Napsugár, az egyik könyvelő volt, a másik meg költő kolléganő, Tamás Mari. És én, amikor letartóztatták a feleségem, elmentem is. Randalíroztam a rendőrfőnöknél. Szóval ő nem tud semmit, ő csak gyilkosokkal, tolvajokkal foglalkozik, zárkozott el. És nem tud semmit. Elmentem a szekuritáti, az államvédelmi főnök, ő azt meg azt mondta, hogy na mi van, álljál el, tehát mondom, én kérdem, hogy mi van a feleségemben. Azt mondja, hogy a társ nem ismeri a feleségét, mert igaz lehet, mert egy éve házasodtam, és egy hónapja van lakásom. Hát tessék, hosszú dolog ez a szocializmus építése, tessék kiengedni a feleségemet, hogy megismerhessem, és ha valami nem stimmel, akkor 10 év múlva vegyék vissza. Most a botrány most tört ki 54 év után, mert kikaptam a szekuritáti iratokat, és ez egész le van fordítva romára, és a fiaim fedezték fel, hogy öreg, te mit akartál, vissza akartad vinni édesanyját, mert azt úgy fordították, hogyha nem stimmel valami 10 év múlva, akkor visszaviszem. Úgyhogy ilyen komikus dolgok is születnek.
Egy újabb definíció, a haza, az otthonosság, tehát az a hely, ahol az ember a feleségét ki tudja hozni a szekére, tehát a karjaiból ismeri a vallatót is.
Hozzatartozik. Egy év múlva viszont a rendőrfőnök üzent, hogy szeretne veled meginni egy üvegbort. Bementem, nem volt a felesége sem, aki enged, bocsánatot kért a feleség, őse, bemegyek, és azt mondja, Sándor, nem csodálkozol azon, hogy több mint egy éve nem találkoztunk. És nem beszélgetni. Hát mondom, nekem annyi bajom volt ez az egy év alatt, hogy Sándor, amikor egy évvel ezelőtt bedörömböltél hozzám, randalírozva, akkor én hazudtam neked. Azt mondtam, hogy nem tudok a dologról semmit, de én tudtam, hogy a feleséget letartóztatták, mert az a gazember, ez a szekú főnöke volt, azzal állított, hogy fogtam egy nyelvet, vagyis egy besugót. És azt mondja, azóta egy emberem éjjel-nappal a nyomodban van, és ha te most azt mondod, hogy sikerült téged befűzni, kinevetnek, nem sikerült, Sándor, ember vagy, ígyuk meg ezt a bort. Ez volt utána a Jóska, aki, ahogy ő szokta mondani, Albániánál nagyobb területnek volt a rendőrparancsnoka, de a feleségeben nagyon tisztességes és törvénytisztelő ember volt, és az egyszerű emberek élet. A felesége minden hónap végén kénytelen volt visszaváltani az üres üvegeket, valami szükségük volt, és ő pedig azt mondja, amikor én esztergályos voltam, fiatalember koromban, amikor én pártba kerültem, akkor nagyobb fizetésem, mint a Brassai Lapok fő, kitűnő szakember volt. Szóval ezek így mindig ezt az elnyomó korszakra mindig az is, hogy azért több humor volt benne, a fekete humor is, mint most ez a... Lehet az is közben játszik, hogy vénülök, és akkor már savanyú a szörödő.
Neked ilyen történeteid nem lehetnek, viszont lehetnek?
Abszolút lehetnek, mert azért jöttünk a családommal Magyarországra néha, és én éltem egy évet 82-ben Magyarországon, tehát azért én még pici gyerek voltam akkor, de eleve emlékeim vannak erről, hogy mert a családom erdélyi, hogy megyünk át Romániába, és több napos sorbeállás a határnál, meg hogy szétszedik az autónkat, és azért a mai napig is ez bennem van, hogy a határnál megérkezik az ember, akkor valami, biztos valami rosszat csináltam, vagy valami lesz, vagy valamit találnak. Persze ilyenkor látszik az ember arcán az izgalom, és akkor persze, hogy kiállítanak és kérdezősködnek. Tehát igen, abszolút azért van, nem sok, te van.
És van viszont egy régi közös történetetek is, jól.
Igen, amikor én, 1981-ben az Itt-ott találkozunk nevű...
Lékokon.
Igen, Lékokon, ez egy, aki nem tudja, tehát hogy Magyarországon vagy Amerikában van, na, tehát ez van, hogy itthon-otthon, tehát Amerikában van egy ilyen, hogy az amerikai magyarok összegyűlnek Ohio államba egy ilyen kis tónál, ahol vannak ilyen kis bungalók, meg ilyesmik, és akkor ott egy hétig beszélgetnek a magyar ügyekről, ami kommunizmus előtt ugye ez főként erről szólt, hogy mit lehet, hogy lehet segíteni a magyaroknak, és 81-ben meghívták Sándor bácsit oda, és én elhoztam egy könyvet, amit nekem dedikált, amikor én 5 éves voltam. Ugyanúgy, ahogy most dedikálta itt a 6 éves húgomnak, ugyanezzel ismerős talán kenyérmadár, és itt van Nagy Ildikónak találkozásunk emlékéül szeretettel, Kányádi Sándor bácsi, Reménység tava, 1981. augusztus 24.
Ez egy jó találkozó.
Igen.
Na de azt akarok mondani,
hogy ilyen szorongásaid voltak a határon. Hát én is el kell, hogy mondjam, éppen 73-ban, amikor mentünk, hát megboldogult Csütő András, Domokos Géza, egy kollégája voltak, és Farkas Árpi, és ő volt a legfiatalabb, és a repülőgépen valahol Amerika felé menőben azt kérdezi, hogy téged is behívattak a konzulátusra, és megkérdezték, hogy pártag vagy-e. Mondom, meg. És mit mondták, hogy ne? Hát szóval ez magát össze. Engem is megkérdezték, nekem azt mondták Szent Györgyön, onnan a Csepsi Szent György, hogy mondjam azt, hogy nem vagyok pártag, mert Így akkor úgy néz ki az egésznek két központi bizottság, itt volt Süttő András is, az nálunk nem volt lenézendő dolog, és Domokos Géza, ne nézzen úgy ki, mint egy pártdelegáció. Na és így jött aztán, amikor megérkezünk a Kennedy repülőtérre, azt hogy a pártagok külön, nem pártagok külön, én megyek, oké, üti be egy színes bőrű, szép leány, és Árpi is ott áll mögöttem, ránéz az útlevelre, azt mondja, tessék oda menni. És a kanadai határon ott ül mögöttem is, a kanadai csendőr nagy kalapjával elveszi az útlevelet, beüti, és Árpinak az elő. Kiszállni, bemenni, új lenyomatot kérnek. És akkor honnan, az útlevelből honnan tudhatták, mondtam, hogy Árpika, nem csak azt tudják, hogy te pártag vagy, azt is, hogy hazudós. Hogy ott is azért nem az a nagy szabadságban minden. Hát most már kérem, ezt is hallgathatják nyugodtan, én hiába némítottam el a telefonomat, úgyis, hogyha akarják, hallgatják az is, akik beszélgetünk, bárhol a világon. Mindenki lehallgatható. Csak hát, most már nem tudom, ki vagyunk szolgáltatva, ez az igazság. Ez az egzisztencializmus, ami az irodalomból megjelent, ezt egyszer Finnországban mondtam el, azért, mert az a verseny, van egy ilyen házak, egész éjszaka ott él. És akkor, hogy miért volt ez Amerikában és mindenütt? Hát ott nem volt diktatúra, vagy nem tudom, miért volt ennek sikere? És én fejtettem meg, azért, mert hiába az életérzés, a mai ember életérzésében ott van, nem kell ahhoz, nem tudom, félni lehet attól is, hogy egy szemétkosár mellettünk fölroppan. Tehát a 20. század vége, a 21. század nagy életérzése lett a félelem. Önmagunktól is félünk már, ez az igazság.
Hát nem egy vidám végszó, de köszönöm szépen, két európai íróval beszélgettem, itt Nagy Ildikó Noémivel és Kányádi Sándorral, és hát a haza az, ahol 1981 után újra találkoznak személyesen.
Ja, én bocsánat, még annyit tennék hozzá, mert te Tamási Áronnak kezdte. Tamási Áronnak végezzük be, hogy az íróknak azért mindenki, vagy ott, vagy akárhol van, Tamási Áron azt arra tanított, hogy az irodalom, a művészet embereinek mindenkor, minden körülmények között, akár a politika hón alatt is, a népeket, nemzeteket egymás felé vezető utakat, ösvényeket kell keresniük és egyengetniük. Ez érzem.
Köszönöm szépen!